És örülök, hogy itt lehetek veletek, és hogy a hálaadó ünnep van. Én ebben az évben, tehát nagyon örülök neki, hogy most ez a negyedik hálaadó napom, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy nagyon-nagyon tele vagyok hálával, tehát hogy ugye kettő volt, ezt tudom, tatta, és akkor szolgáltam a fóton is hálaadó napon, de tényleg én szeretem ezeket az alkalmakat, és nagyon jó, sőt, Esztergomban a vezetőségben beszéltünk arról, hogy kellene ebből csinálni hármat, négyedet évben, nem csak egyet, és tehát mert ezek nagyon jó alkalmak, és lehetőségek, és tényleg örülök, hogy szolgáltok közöttetek. Lukács evangéliumának a 7. fejezetéből szeretnék ma igét olvasni nektek, és egy kicsit úgy fogjuk csinálni, hogy olvasok egy-egy ige verset, és utána szólok hozzá. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy csak álljatok fel, fogok imádkozni, és akkor utána, akkor ahogy mondom, versről versre fogunk haladni, ahogy olvasom az igét. Úgyhogy csak imádkozunk most. Jó, legyen, lehet nyitott előtte a Biblia, de most nem fogjuk végigolvasni ezt az igerészt, hanem majd, ahogy hirdetem az igét, akkor fogom felolvasni. Imádkozom. Mennyi atyánk, köszönjük ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy együtt legyünk itt. Köszönjük, hogy ez a gyülekezet is megszületett már 15 éve, és él, és köszönjük, hogy több gyülekezet is megszületett, mint lánygyülekezet, vagy elindulásban vannak, és köszönjük, hogy használod ezt a gyülekezetet, mint a példaképet sok más gyülekezet számára. Legyen ez egy áldott nap a mi számunkra, bátoríts bennünket, formálj bennünket a te igédből. Amen. Foglaljatok helyet. Jó, hogyha hoztál a Bibliát, akkor legyen, csak maradjon itt nyitva előtted. Lukács 7:36. Versre fogjuk olvasni az igét. Ha vendég vagy a mai napon, nincs nálad Biblia, semmi gond, nyugodtan csak figyeljetek rám, én fogom olvasni az igét. Mindig olvasom, és akkor utána szólok hozzá. Tehát úgy fogjuk csinálni azt, hogy akkor olvasom, egy kicsit kommentálom, és amikor végig érünk, akkor egy kicsit visszamegyünk, és néhány tanulságot próbálunk levonni ebből a történetből. Három fő témánk lesz a mai napon. Az egyik a bűn, a második a kegyelem, és a harmadik a hálaadás. És mind a három téma fog itt megjelenni ebben az ige részben. Úgyhogy ezekre is lehet figyelni, ahogy haladunk. Lukács 7:36. vers, így kezdődik. A farizeusok egyike arra kérte, és az Jézust, arra kérte Jézust, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Már találkozunk itt az első versben az első két főszereplővel, tehát az első főszereplő nem más, mint Jézus Krisztus. Róla nem, talán nem kellene túl sokat mondani, ha vendég is vagy, akkor hallottad az ő nevét, és tudod, hogy kiről van szó, hiszük, hogy Isten fia, aki eljött, hogy megváltson bennünket. Ő az egyik szereplő ebben a történetben. Második szereplő, akivel találkozunk ebben az igeversben, egy farizeus. Ha gyülekezetben jársz régóta, akkor az is, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy kik ezek a farizeusok. A vendég vagy a mai napon, lehet, hogy nem, lehet, hogy hallottad ezt a megnevezést, de nem tudod, hogy pontosan kik voltak ezek. Ez Jézusnak az idejében, tehát az egyik zsidó, úgymond szekta, vagy felekezet, lehet, hogy ez egy jobb szó, tehát a felekezet, ugye zsidók, tehát többféle voltak szaduceusok, azokról is olvasunk, és voltak a farizeusok. Farizeusok voltak a legszigorúbbak. Bizonyos értelemben, Sanyi, lehet, hogy jó gyülekezeti tagok lettek volna bizonyos szempontokból, mert ők azok, akik mindig jöttek, és mindig alakoztak, legalább ezt olvassuk róluk a Bibliában. Ha ebből állna az, hogy valaki jó tag legyen, akkor ezek jó tagok voltak. De voltak problémák is velük, és Jézus nagyon sokszor ütközött velük, és szembeszállt velük. Tehát ha összefoglalnánk, talán Jézusnak a legnagyobb panasza velük szemben az volt, hogy ők mindig mindig a látszattal és a külsőségekkel voltak elfoglalva. És sokszor a szívből hiányzott, tehát az igazi istentisztelet, vagy az igazi a szeretet Isten iránt. És Jézus ezért is sokszor megdorgált őket, és ugye volt az, hogy a pohárnak a külsejét szépen megtisztítják, de belül nagyon koszos, és vagy a meszelt sír, és bele tele van rakva, ugye csontokkal. Tehát Jézus sokszor szembeszállt velük, pont emiatt, hogy kívülről minden nagyon szépen nézett ki, de nem törődtek annyit a szívükkel, a belső emberrel, és ez azért jó probléma, vagy nagy probléma volt. Ebben a történetben ugye Jézus a szolgálatának az elején van, és érdekes, hogy a farizeus meghívta Jézus, de sokan úgy gondolják, hogy meg akarta vizsgálni egy kicsit Jézusnak a tanítását, egy kicsit meg akarta ismerni, hogy most mit mondjon Jézusról. Most itt egy új rabbi, egy új tanító, aki szerte jár tanítani, és akkor lehet, hogy ez a farizeus azt mondja, na, meghallgatjuk őt, el kell dönteni, hogy most támogatjuk ezt az embert, vagy ellenállunk, vagy figyelmen kívül hagyjuk, vagy mit kezdjünk ezzel az új tanítóval. Valószínűleg, hogy azért hívta meg. Úgyhogy eddig akkor két szereplővel találkoztunk, van Jézus itt, és van a farizeus. A helyszín pedig a farizeusnak a háza, azt fogjuk látni, hogy ez egy nagy ház volt, ő egy előkelő, gazdag ember volt. 37. versben találkozunk a harmadik szereplővel, főszereplővel, legalább a városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edényben drága kenetet hozott. Na, ki a harmadik szereplő, főszereplő, ez a bizonyos bűnös életű asszony. Valószínűleg, hogy ti, akik hölgyek vagytok, nem szeretnétek azt, hogyha valaki így beszélne rólatok, hogy tudod, az a bűnös életű asszony, igen, tudod, hogy kiről van, igen, mi nem akarnánk ezt. De Jézusnak az idejében ez talán még rosszabb is volt, mert amikor azt mondták egy nőről, hogy egy bűnös nő, akkor az első dolog, amire gondoltak az emberek, az, hogy ő egy prostituált. Tehát ő egy ilyen utcalány, egy prostituált, egy ilyen nőről van szó, és tehát úgyhogy egyből, amikor az emberek hallották azt, hát akkor tudjuk, hogy milyen nőről van szó. Sőt, valószínűleg, hogy a városban is hírhet volt ez a nő, és mindenki, amikor meglátta őt, akkor biztosan egy kicsit csodálkoztak is, meg megbotránkoztak is, hogy mit is keres itt ez a nő. Na, erre is a kérdésre is kellene válaszolni, nem? Hogy mit is keres itt ez a nő. Ugye itt egy farizeus meghívta Jézus, valószínűleg a tanítványait is, valószínűleg ez egy nagyobb vacsora, és ugye olvassunk a Bibliában ilyen nagyobb helyiségekről, sokszor ugye ez egy ilyen felház, vagy egy ilyen felső szoba volt, és ezek egy kicsit nagyobbak voltak, lehet, hogy az egész ház területe fölött volt egy ilyen nagyobb szoba, egy nagyobb terem, ahol több embert lehetett fogadni. Nem tudjuk pontosan, de mi tudjuk azt, hogy ez elég nagy helység volt, többen voltak itt a vacsoránál, később akkor fogjuk azt olvasni, hogy többen is kicsit megítélték Jézust és az ő döntését, úgyhogy nem csak Jézus van itt és a farizeus, hanem többen vannak itt az asztal körül. De ez a kedves hölgy hogy jutott be? Most én is ezen gondolkodni, sok minden hallottam a szolgálatom folyamán, hogy miért volt ott, meg hogy jutott be, és egyszer egy könyvben olvastam egy magyarázatot, ami szerintem a helyes valószínűleg, mert egy olyan ember írta, aki kutatta tehát az akkori szokásokat, és ő azt írta, hogy abban az időben, ha egy rabbi jött mondjuk vendégségbe, ugye ez egy nagy dolog volt kis vidéki városban, vagy vidéki faluban, hogy itt van egy ilyen utazó rabbi, egy tanító, és egy ilyen vacsora gyakorlatilag azt mondták nyilvános volt. Tehát gyakorlatilag ment a hír a városban, hogy itt egy vacsora lesz a Simonnál, a farizeusnál, és bárki jöhetett. Most a meghívott vendégek, ők ültek az asztalhoz és ettek, a többiek pedig állhattak, vagy ülhettek, körbe a fal mellett. Miért voltak ott? Volt egy lehetőség nekik egy kicsit meghallgatni, odafigyelni, sőt azt mondják, hogy sokszor, akik ott voltak, ha maradt a vacsorából, főleg a szegényebbek, ha bejöttek, ők is akkor kaptak. Úgyhogy nem ültek az asztalhoz, de lehettek ott mondjuk a fal mellett, ott a hátsó sarokban, és tudtak odafigyelni, meghallgatni. Úgyhogy valószínűleg ezért volt itt ez az asszony, és nem csak ő volt itt így, hanem Jézus elég híres volt, és sokan hallották az ő nevét, és a csodák már megtörténtek, és akkor biztos, hogy akkor sokan voltak a fal mellett, akik nem az asztalhoz ültek, hogy egyenek, hanem csak azért jöttek, hogy lássák Jézust, vagy hallják az ő hangját. Úgyhogy az asszony valószínűleg így került ide. Ugye sokan kérdezik, hogy most hát hozta, ugye ezt mondja a 37. vers, hozta magával az alabastrom edényben drága kenetet. Hogy most felkészült, vagy ez volt az, amit mindig hordozott magával. Tehát a szöveg alapján, amikor azt halljuk, hogy aki, amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, hozta ezt. Én azt gondolom, hogy direkt hozta. Tehát szándékosan hozta. Azért hozta, mert hallotta, hogy Jézus ott van. Tehát azért hozta, hogy csinálja vele azt, amit éppen csinálni fog. Mert a 38. versben olvassuk azt, megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Kicsit furcsa először nekünk, ugye nyugati kultúrában. Itt van Jézus és a farizeus és a többiek itt ülnek az asztalnál, és akkor olvassuk azt, hogy megállt mögötte a lábánál sírva, és azt mondjuk, hogy ha én itt ülök egy asztalnál, egy széken, akkor a lábaim ugye előttem vannak. De akkor hogy van az, hogy mögötte, a Jézus mögött vannak a lábai? Ismeritek ezt, hogy igen, az asztal az körülbelül ekkora volt, tehát nagyon alacsony volt az asztal, és általában a vendégek a földre ültek, vagy párnákra ültek, és én is most nem fogom csinálni, mert nem tudom fölállni utána, de ha leülnék itt a padlóra, akkor valószínűleg a lábaim is kicsit hátra dobnám, és úgy ülnék az asztalnál. És akkor Jézus is így ült. És akkor ő az asszonynál van, a lábai mögötte vannak, és akkor jön ez az asszony, és csak kezd úgymond zokogni ott, könnyeivel öntözi a lábát. Most ez sok könny, nem? Tehát ez sok könny, öntözi a lábát. Hajával töröli, most egyébként azt kell mondani, hogy amikor egy asszony kibontotta a haját, férfiak, más férfiak, előtt ez már megbotránkoztató volt. Sok minden, amit az asszony tett, az. Jó, tehát ő leengedte a haját, érintette akkor Jézusnak a lábát hajával, utána azt mondja az ige, már csókolgatja az ő lábát, és akkor elővette ezt a drága kenetet, és megkente a lábát. Úgyhogy amit ez az asszony csinált, azt kell mondani, hogy nem csak megdöbbentő, hanem megbotránkoztató. Megbotránkoztató. És akkor nagy a kérdés most, hogy Jézus hogyan reagál. Ugye a 39. versben azt olvassuk, amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez, ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki hozzá ér. Tudná, hogy bűnös. Ha proféta lenne, akkor tudná azt biztosan. Lehet, hogy ő most új a vidéken, vagy új ebben a városban, és nem ismeri őt, azt jó, elfogadom. De ha proféta lenne, biztos, hogy tudja. Tudná azt. Farizeusoknál volt egy elvárás. Jézusnak hogyan kellene reagálni erre, nem? Mit vártak volna el? A farizeus mit csinált volna, ha ez a bűnös nő leengedi a haját és megérinti a lábát? Mit csinálna a farizeus? hát fölugorna, és azt mondaná, takarodj innen, mit képsz-e? Nem? Haragban, dűben elküldené ezt az asszonyt. Miért? Mert ez az asszony most megfertőzi őt. Megfertőzi. Azt tudjátok, hogy a farizeusok ugye mentek a piacra vásárolni, és csak azzal, mert esetleg a pénz váltottak a pogány emberrel, hazamentek, akkor mit csináltak? Minimum volt egy erős kézmosás, de néha egy teljes fürdés volt a kádban. Miért? Mert most bűnösökkel érintkeztem. És ha bűnös emberrel érintkezek, akkor mi történik? Beszennyeződök, meg leszek fertőzve. És ez nem jó. És akkor mit csinál? Akkor a farizeus, ha látja ezt, akkor ő azt mondja, ha Jézus proféta lenne, akkor ő elküldené ezt az asszont, és kiabálna rá, és mérges lenne rá, hogy hogy tehet ilyet? Nem? És Jézus mit tett? Hát Jézus azt tette, amit olyan sokszor megtette, példázatot mond. Jó, Jézus nagyon sokszor nem mondja teljesen egyenesen, hanem ő mond egy történetet. És akkor Jézus itt egy példázatot fog elmondani, 40. vers. Jézus pedig így felelt. Simon, most már tudjuk a farizeusnak a nevét. Simon, van valami mondani valom neked? Ő így szólt. Mester, mondd. És akkor jön egy példázat, nagyon rövid. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Na, mondtam, hogy a történetben három fő szereplő van, ugye? Kik a szereplőink? Jézus, farizeus, bűnös nő. Példázatban is hány szereplőnk van? Van egy hitelező, az egy, és két adós. No, ezt jegyezzétek meg, mert Jézus most itt három szereplő, ugyanarról három szereplő fog beszélni, csak szerintem eddig most Simon még nem tudja azt, nem fogja fel, Jézus rá fog mutatni erre később. Jó, tehát itt van három szereplő, van egy hitelező. Van két adósa. Az egyik 500 pénzzel, vagy 500 dénárral volt adós. Hát mennyi a dénár? Ez egy napi pénz volt, napi bér volt. Aki a bért munkás volt, napi bérmunkás volt, dolgozott egy napot, és kapott egy dénárt. Jó, tehát aki 500 napot dolgozott, ugye ez 500 dénár, hát mi, ha azt mondanánk, hogy egy évben, nem tudom pontosan hány napot dolgozunk, de tegyük fel, hogy 250 napot dolgozunk egy évben, akkor ez két évnyi fizetés. Na, számoljátok ki. Jó, tehát, hogy ez kb. Mennyi pénz. Jó, tehát, hogy neked mennyi pénz lenne, vagy egy bér, tehát egy napi munkásnak mennyi pénz lenne. Tehát ez mindenképpen néhány millió forint, ez az 500 dénár. Nem egy kis összeg, nem egy óriási összeg, de ez egy komoly összeg. A másik tartozik, de mennyivel? 50-nel. Jó, tehát nagy a különbség. Jó, ez két és fél hónapnyi fizetés. Tehát a másik 10-szer annyival tartozik, mint ő. Jó, úgyhogy mi történt? Egyik sem tudta kifizetni. Jó, erre is majd visszatérünk. Egyik sem tudta kifizetni, és akkor a hitelező mit csinált? Ő elengedte. Jó, azt mondja a 42. vers, mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. És akkor jött a kérdés, e kettő közül azért mondd meg, Simon, melyik szereti őt jobban? Na, lehet, hogy Simon először azt gondolja, hogy ez csak egy találós kérdés, és akkor most válaszolok helyesen, és minden rendben lesz, majd fogjuk látni, hogy nem így van. Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jó, ez a válasz. Hát Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Jó, hát Jézus mondta, hogy jó. Oké, helyesen válaszolt, de még nincs vége a történetnek. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Biztos, hogy már látta. Jó, észrevette. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntőzte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Itt álljunk meg egy pillanatra. Nem tudom, hogy hányan próbáltatok ezt a jézusi módszert, amikor vendégségben voltál. Jó, tehát bejöttem, űz az asszony, bejöttem, kabátomat nem vetted tőlem, papucsot nem kínálta nekem, tehát még a leves is borzasztóan hideg volt. Nem? Egy kicsit, Jézus egy kicsit szóba hozza azt, hogy mi mindent nem csinált jól Simon. Jó, tehát szerintetek Simon örül neki? Hát, szerintem kínos most, megfagyott a levegő egy kicsit. Miért csinálja ezt Jézus? Hát 47. versben akkor Jézus levon valamit ebből. Azért azt mondom neked, Simon, azt mondom neked. Mit csinált Jézus? Összehasonlította a Simonnak a viselkedését a bűnös nőnek a viselkedésével, nem? Az egyik nem adott vizet, Simon nem adott vizet, hát az asszony hát nem hozta magával vizet, de könnyeivel megoldotta a problémát, nem? Ugye Simon nem adott csókot neki, az asszony még mindig nem szűnte meg megcsókolni a lábát. Simon nem adott olajat, hogy ugye mosakodjon, az asszony drága kenettel kente meg. És akkor mi a tanulság ebből a 47. vers, azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Most Jézus egy tanulságot hoz. Ugye a példázatban beszéltünk adósságokról, hitelezőkről, különböző mértékű adósságokról, és most miről beszélünk? Bűnökről, nem? Bűnökről. Érdekes dolog ez. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsátattak a te bűnéd. Most ki az, aki ilyet megtehet? És akik együtt ültek vele az asztalnál, mondtam, hogy többen vannak, akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Az asszonynak pedig azt mondta Jézus, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. És ez csak egy érdekesség, a sorrendit. A hit, a megtartás, vagy az üdvösség, és a békesség. Ez a sorrend. Szeretni a békességet, akkor hit, utána üdvösség, utána békesség. Na, ez a történet. Akkor ebből szeretnék néhány tanulságot levonni. Mondtam, hogy három témánk van. A bűn, a kegyelem és a hálaadás. Először a bűn. Mi tanulunk a bűnről? A bűn olyan, mint egy adósság. A bűn olyan, mint egy adósság. Kifelé tartozunk? Ki a hitelező ebben a történetben? Ki a hitelező? Hogy? Jézus. Igen. Legtöbbször azt mondanánk, hogy Isten, de mivel azt mondtam, hogy három szereplőről van szó, Jézus, Simon, a bűnös asszony, és Jézus megbocsátja a bűnt, akkor nagyon érdekes, hogy Jézus tulajdonképpen azt mondja, én vagyok a hitelező, én vagyok Isten. Tehát ezzel a történettel Jézus gyakorlatilag azt mondja, én vagyok Isten, ha vétkezel, nekem tartozol, és így nekem van jogom elengedni a tartozásodat. Nagyon érdekes, nem? Hogy Jézus ezt a hatalmat gyakorolja, és felvállalja, hogy én egyenlő vagyok Istennel, ha vétkezel, akkor nekem tartozol, így nekem van jogom elengedni ezt a tartozást. Jó, úgyhogy a példázat alapján azt látjuk, hogy a bűn az olyan, mint az adósság, és a megbocsátás az olyan, mint az adósságnak az elengedése. Tehát amikor Isten megbocsát, ő elengedi a tartozásunkat. Érdekes ez a kép, amikor vétkezünk, minden bűnünkkel tartozunk Istennek, vagy Jézus Krisztusnak. Egy másik tanulság a bűnről az, hogy mindenki bűnös. Mindenki bűnös. Két adós volt, egyik 500-al tartozott, másik 50-nel. Most a három szereplőnk közül melyik az, aki 500-al tartozik? Simon? Nem, az asszony. Én szerintem Jézus ezt vállalja. Az asszony bűnösebb, jó? Bocsánat, ha így mondjuk. De az asszony több bűnt követett el. Sőt, 500-al tartozik. Sőt, Simon, talán mondhatnák azt, hogy 10-szer annyit vétkezett, mint te. De Simon, meg kell érteni valamit. Te is tartozol. 50-nel. Lehet, hogy nem 500-zal. Lehet, hogy nincs annyi bűnöd, vagy nincs akkora bűnöd, de van. De van bűnöd. És ez egy tartozás. 50-el tartozó nekem. Nagyon fontos ezt megérteni, mert olyan sok ember van, aki azt mondja a bűnös nőre, hogy igen, ő bűnös, szüksége van megtérésre. És magukra néznek, és azt mondják, én nem vagyok olyan nagy bűnös. Sőt, tudjátok, hogy hányszor hallottam ezt? Én nem bántottam senkit. Soha nem bántottam senkit. Bár csak tudnám ezt mondani, de olyan sokszor mondják ezt, én nem bántottam senkit. Tehát, és az ember nem látja. Azt gondolja, hogy nekem nincs tartozásom. De ez nem így van. Itt van Simon a farizeus, aki minden héten van a zsinagógában, folyamatosan jár a templomba, minden kötelező áldozatot bemutat, a tizedet megadja mindenből, és mindent megtesz a törvény alapján, amit kell megtenni, és Jézus azt mondja, te tartozol 50-nel. Tudod azt, Simon? Neked van egy tartozásod. Te is bűnös vagy. Akár ki vagy itt a mai napon, akár jobban közelebb állsz a bűnös nőhöz, akár közelebb állsz Simonhoz. Tehát nincs olyan ember, aki úgy éli az életét, hogy nincs tartozása Isten iránt. 550. De tartozás van. De mi talán a legfontosabb kis mondatrész ebben a 42. versben van, mivel nem volt miből megadniuk. Aki 500-al tartozott a hitelezőnek, meg tudta adni. Aki 50-nel tartozott a hitelezőnek, meg tudta adni, oda tudta adni. Nem, ő sem. Úgyhogy Simon ugyan annyira bajban van, ugyan akkora bajban van, mint az asszony. Miért? Mert az adósságát nem tudja kifizetni. És ez egy óriási, fontos tanulság, hogy a bűnös ember, mindegy, hogy nagy a bűn, vagy kicsi a bűn, nem tudja kifizetni azt a tartozást. A vallásosság, és ez Simon egy vallásos ember volt, és ez nagyon sokszor vallásos embernek a nagy tévedése, hogy azt gondolja, hogy az ő jó cselekedeteivel, az ő vallási szertartások által ő már lerendezte a tartozását, és Jézus azt mondta, nem. Te nem tudod kifizetni. Az 50-es, 50 dénára tartozó sem tudta megadni. Simon, te sem tudod megadni. Nem tudod kifizetni. Sem nem pénzzel, sem nem jó cselekedetekkel, sem nem vallási szertartásokkal nem tudod kifizetni. Mit jelent az, hogy akár 500-al tartozol, akár 50-nél tartozol, mind a ketten kegyelemre szorulnak rá. Kegyelem. Ez az egyetlen megoldás, nem? Kegyelem. És ez egy fontos tanulság nekünk. Akár nagy bűnös vagy, idézőjelben, akár kis bűnös vagy, kegyelemre szorulsz rá. Kegyelem nélkül elveszel. Kegyelem nélkül marad a tartozásod. Kegyelem nélkül nem jutsz be az Isten országába. De mit tanulunk itt a kegyelemről? Na, ez a rossz hír, a bűn. De mi a jó hír, a kegyelem? Nézzük újra a 42. verset. Mivel nem volt miből megadniuk, mit csinált a hitelező? Mind a kettőnek elengedte. Jó, ne számíts erre a banknál. Jó, tehát, hogyha van adósságod, ne számíts erre a banknál. Hála az Úrnak, Istennél lehet erre számítani, nem? Lehet. Isten kegyelmes. A hitelezőnk kegyelmes. Tartozunk Istennek. És sok ember azt mondja, hogy a bűn miatt ők tartoznak a sátának. Nem a sátának tartozol, az nagy gond lenne. De mi Istennek tartozunk, és az az örömhír, hogy Isten kegyelmes, és Isten kész elengedni a tartozásunkat, ha hozzáfordulunk, ha hittel fordulunk hozzá. Ez az örömhír. És azt látjuk, hogy a hitelező kész kegyelmet gyakorolni. Melyik bűnös iránt? Mind a kettő iránt. Ez jó hír a bűnös asszonynak, nem? És ez jó hír Simonnak. Az a kérdés, hogy ezt be tudja fogadni, vagy nem? Vagy már akkora ellenállás van benne? Akkora harag már van benne, hogy nem tudja? Hát én nem tartozom, érted? Én nem tartozom senkinek, jó ember vagyok. Akkor nem kapsz kegyelmet. Nem kapsz kegyelmet. Nem? Mert meg kell alázni magadat. Meg kell alázni magadat. De kegyelmet kaphat Simon is. Ő kaphatja a Simon. Tehát Isten nem személyválogató, és sokszor azt mondja, igen, Jézus szereti a bűnöst, és gyűlöli a farizeusokat. Nem igaz. Szereti a bűnöst, és szereti a farizeust, aki szintén bűnös. Csak mi a probléma? A bűnös nő tudta, hogy bűnös. Simon nem tudta, vagy nem akarta elfogadni. Nem? Ez a probléma. Farizeusoknál nem az volt a probléma, hogy Isten nem akart kegyelmet adni, vagy Jézus nem akart kegyelmet adni. Jézus bement a házába, leült az asztalához, és ezzel a példázattal neki is kínált kegyelmet, nem? Neki is azt mondta, te kapsz kegyelmet. Nem, mi tudjuk azt, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll. Az alázatosoknak ad kegyelmet. Csak ki kap kegyelmet? Csak az, aki megalázza magát. Szeretnék még rámutatni arra, hogy Jézus Krisztus hogyan mutatta meg az ő kegyelmét itt. Azt akarom mondani neked, hogy egy bizonyos értelemben a kereszt, Jézusnak a kereszt halála megjelenik ebben a történetben. Azt mondja, hogyan? Oké. Okay. Ez az asszony jött, és megbotránkoztató dolgokat vitt véghez, és mindenki, kire figyel az asszonyra, kire haragszik az asszonyra, tehát a szégyen, tehát ahogy ő viselkedik, a szégyen és harag neki jár. És Jézus Krisztus miért hozta szóba Simonnak a melőzéseit? Hogy azt a haragját önmagára irányítsa. ezek az emberek először megbotránkoztak az asszonynak a viselkedésén, de amikor Jézus Krisztus azt mondta, a te bűneid megbocsátattak, akkor kire haragudtak? Jézusra. Jézus Krisztus mit tett? Ott volt a bűnös nő, és az emberek őrá haragudtak, és a szégyen, és az harag őrá jött, és Jézus odaállt az asszony elé, és azt mondta, én vállalom a szégyent, azonosulok vele, vállalom a szégyent és a haragot. És akkor ő elengedte őt békességben, és Jézus maradt, és fogadta a haragot, és a szégyent. Az asszony pedig elment békességben. És mit tett Jézus Krisztus a kereszten? Az a szégyen és az a harag, az nekünk járt. Nem? Nekünk járt volna. Mi voltunk a bűnösök. Mi voltunk azok, akik megérdemeltük azt. De Jézus Krisztus oda ment a keresztre, és ő magára vette a nekünk járó szégyen, és magára vette a nekünk járó haragot. Miért, hogy mi békességben elmehetünk. És ő maradt. Ő maradt a keresztfán. És mi mentünk el békességben. A bűneink nyertek bocsánatot. Óriási. Ez a kegyelem. És akkor mondtam, hogy van egy harmadik, és ez a hálaadás. A hálaadás. Most mi ennek a kis történetnek a lényege, vagy példázatnak a lényege? Ki szereti őt jobban? Mi a válasz? Akinek többet bocsátott meg. Miért van így? Mert amikor átéljük és megtapasztaljuk Jézus kegyelmét, vagy Isten kegyelmét, mi ennek a természetes gyümölcse? A szeretet, nem? Vagy a hálaadás. Tehát miért szerette Jézust annyira, hogy készen volt ez az asszony bejönni, és tudta, hogy megbotránkoznak, és tudta, hogy haragudni fogtak, de mégis csinálta. Miért? Mert szerette Jézust. Miért? Mert megtapasztalta az ő bűnbocsánatát, az ő kegyelmét. És Simon miért nem volt hajlandó megmosni Jézus lábát? Mert nem tapasztalta meg. Miért nem adott csokot? Mert nem tapasztalta meg. Nem? És minél jobban tapasztaljuk meg Isten kegyelmét, annál jobban szeretjük őt. Nem? Most azt mondod, hogy akkor kell nagyon sok bűnt elkövetni. Nem kell észrevenni, hogy mennyi bűnt elkövettünk. Nem? Nem kell hozzátenni semmit. Mi már elkövettünk elég sokat. Csak észrevenni, felfogni, felismerni, hogy mekkora az Isten irántunk való kegyelme, hogy mekkora volt a mi tartozásunk, mekkora volt a mi adósságunk, és Isten ezt elengedte. És ha ezt megértjük, ha ezt felfogjuk, akkor mi lesz a szívünkben? Hála és szeretet. Hála és szeretet. És ez az asszony mit tett az ő háladásában? Ezt a hálát nem csak magában zárt, nem csak magába zárta, nem? Hanem ezt cselekedetekbe, vagy cselekvésbe öntötte. Azt mondja, ezt ki akarom fejezni. Ezt meg akarom mutatni. Hogyan? És gondolkodott biztos, hogy én mit tehetek. Én mit tehetek Jézusért. És talán csak az az egy drága dolog volt, ez egy drága kenet. Amit, ahogy sokan mondanak, lehet, hogy az ő foglalkozásában alkalmazta. És lehet, hogy ez a megtérésnek a jele is, hogy azt mondta, már nem kell nekem ez. Munkahelyed váltok, életmódod váltok. és ezt Jézusnak adom. És nem titokban, nem mondom, hogy nem lehet titokban, de ezt felvállalta nyilvánosan mások előtt. És azt mondta, Jézus, szeretlek téged, és kész vagyok vállalni. Ha az emberek kinevetnek, ha kicsúfolnak, ha gyűlölnek, ha kiűznek innen, nem számít. Szeretek téged. Ezt akarom kifejezni neked a mai napon. Nem ismerlek benneteket, nem tudom, hogy ki az, aki 20 éve hívő, és ki az, aki most van itt először. Nem ismerlek benneteket. De hiszem, hogy az üzenet mindjártunkhoz szól. Ha már megtértünk, éljük át újra. Érezzük át újra azt a kegyelmet. Legyen a szívünkben hála és szeretet Isten iránt. Ha azt se tudod, hogy mi a megtérés, ha azt se tudod, hogy miről van szó, lehet, hogy az első lépés neked egyszerűen az, hogy megérted, hogy igen, bűnös vagy, mint minden más ember, és tartozol Istennek. De Jézus Krisztus eljött, hogy vállalja helyetted a szégyent és a haragot, hogy te békességben tudjál innen, a mai estén hazamenni. Ez az Isten akarata. Amen.